Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Mellis László Erkel-díjas zeneszerzővel beszélgetünk, és hogy kapcsolódjunk az előző reklámhoz, hát igen sok filmnek és színházi darabnak a zenéjét is írtad meg. A showról beszéltünk, ami ebből a szempontból nem volt jellemző, de nagyon sokszor megróttak téged a kollégáid emiatt. Hogy sok színházi film, ahelyett, hogy alkotnál kvázi.
Hát az igazság, hogy bizonyos szempont jogos, bizonyos szempont nem jogos. Hogyha megnéz a mai fiatalokat, ezeknek már abszolút nem teljesen normális dolog, hogy örülnek, hogy a fölkérjék őket filmet vagy színházat csinálni. Lehet ezt a dolgot linken csinálni, és lehet jól csinálni. Úgyhogy nem olyan nagy történet.
Szerintem. Igen, és ezzel csak a rövid összefoglalás, hogy hozzátesszük, ugye, hogy nagyon sokat dolgoztál. Erről külön lesz szó Jeles Andrással, de például a Hazám Hazám című nagyon nagy hírű és nagyon jó nemzeti színházi előadás Mohácsi rendezésében, annak is te írtad a zenéjét többek között, de nagyon sokat.
Igazából nem, a Mohács az mindig a...
Ja tényleg a fiúkad érdekes, a és hazám, akkor én miért olvastam azt, hogy a Hazám Hazámnak te
azért,
írtam.
Mert volt egy Hazám Hazám című shilling előadás.
Aha, és annak írtad.
Azt én csináltam, és az ugye Párizsba készült, de ott volt a bemutatója, talán 2002-ben vagy 2003-ban, és utána a cirkuszba játszottuk, a Pesti cirkuszba.
Igen, akkor én ezzel téveztettem össze, mert hogy mindkettőnek ugyanaz a címe.
Igen, ez most nekem is újdonság.
Vagy legalábbis az én fejemben így van, legalábbis aztán majd kijavítanak, de most hallgassunk meg egy részletet, egy nagyon régi darabodból, aminek Mulo Medicina Chironis a címe, és még a 180-as csoporttal készült. Nagyon apró darabokat játszunk csak a zenéidből, hogy legyen időnk beszélgetni is, de légy szíves, fűzzél valami kommentárt ehhez a zenéhez, ez a nagyon szakrális zenéhez.
Igen, ez volt az utolsó darab, amit írtam a 180-as csoportnak. Igazából nekem űrt mázin volt ezzel, mert az egész 180-as csoport tíz évig működött, és nagyon gyorsan sikeres lett. Tehát mint a két éve játszottunk, lehet, hogy ez is volt a baj, és utána már Pompidou Centerben játszottunk Párizsba, meg itt ott, tehát nagyon jó helyeken és elegáns helyeken. És ez azt 89-es darab, 90-ben osztott fel a 180-as csoport. Akkor is érdekeltek által ilyen zenei tréfák, most is leginkább azon töröm a fejemet, és ez egy romlott latin szövegre készült.
Romlott latin szöveg?
Igen. Amiből ma már egy csomó minden szó nem érthető, nem tudják megfejteni, de pontosan el tudni, hogy mi az anyag. Ez a Mulo Medicina az összfélgyógyászatot jelent, és ez a darab úgy szól, mint egy orgánum, mint egy szakrális orgánum, de közben arról van a szövegben szó, hogy hogy kell meggyógyítani a különböző hasi bántalmait az összférnek, puffadásokat és egyebeket, és milyen gyógyszereket kell hozzá adni, hiszek, hogy vicces anyag.
Te kiemelted egyszer, hogy te nem zenész vagy, hanem muzsikus. Mi a különbség?
Hát én szerintem a muzsikusság olyan egyszerűbb dolog.
Egyszerűbb?
Tehát szerintem igen. Legalábbis, hogyha lehet különbséget tenni a két szó között, akkor nekem egyszerűbb az, hogy hát egy muzsikus vagyok. Tök mindegy. Kocsmai muzsikus, vagy utcai muzsikus, teljesen mindegy. Vagy ami komoly kvártetben játszik, mint muzsikus, vagy zongorázik szólóba. Tehát nekem ez sokkal szimpatikusabb szó.
Tehát, hogy sokkal demokratikusabb, úgy érzed?
Igen.
Mert az ember teljesen mindegy, hogy hol zenél.
Hát, ha jól csinálja, akkor teljesen mindegy.
Aha. Igen, hát ebből a szempontból a te pályád nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy nagyon sok alternatív művészeti ügyhöz adtad a zenédet. Ha csak arra gondolok például, hogy a jelesékkel mennyit dolgoztál.
Igaz, egy nagy mázis volt az a Montevideo-i birkózókör, mert azt még a 180-as csoport mellett csináltam, és ott igazából volt egy ilyen nagyon zenés, hát az nagyon zenés darab, ez a bizonyos mosolybirodalma, ami nagyon sikeres, szintén játszottuk Berlinbe, Salzburgba, Lengyelországba valahol. Nagyon nagy kár, hogy a dolog az felbomlott. Tehát ezt kellett volna tovább csinálni, de valami elbarmódott ebbe a társaságba. És ugye az is elég gyorsan, szerintem ez már 90 már nem működött, de nagyon szerettem velük dolgozni.
A tréfákról beszéltél, és én is találtam néhány olyat, ami valóban tréfa is lehet. Ugye ma van Mozart születésnapja, erre te hívtad fel a figyelmemet, és ezért be is szerkesztettem a mai adásba egy olyan nyitányt, amit te írtál, és azt mondtad, hogy ennek az előképe Mozart varázsfúvolájának a nyitánya volt, de mégis egészen más.
Persze, hát igazából csak az a fontos benne, hogy egy olyan kétrészes nagyforma, amiben van ellenpont, tehát imitáció.
Ezt tudni kell, ugye egy kicsit
igen,
magára adó zenésznek, muzsikusnak.
És utána a másik részben ez megismétlődik más hangnemben, más kidolgozásban. De a lényeg a dolognak az, hogy egy olyan darabot akartam írni, ez a rádiózenekarnak készült 2010-ben. Egy olyan nyitányt akartam írni, ahol kvázi elvesztek, az is az alcím, hogy ami megmaradt belőle, tehát over, pont, pont, re, pont, pont, tehát over, to re, ami megmaradt belőle.
Tehát egy hiányos nyitány?
Egy hiányos nyitány, ahol szólamok egyszerűen elvesznek időnként, amikor semmi se szól. És bizonyos szempontból egy érzékelési vagy megfejtési probléma is a közönségnek, mert ahány előadást, bármelyik hangot el lehet hagyni, tehát ad abszurdum, a karmester vezényel és semmi se szól, ez is benne van, bármelyik előadásban, bármelyik hangot mondjuk ezt meg kell csinálni, tehát nem a zenészekre bízni, ott azért lehetnek bajok. De hogyha előtte az elszerző, vagy a karmester, vagy aki fölvállalja, aki dolgozza, akkor ez egy nagyon izgalmas valami. És hogyha úgy történik, akkor a hiányzó hangokat az ember belehallja.
Már
esetleg
aki?
Hogy mi a franc, ami ott izgalmas tenni, de nincs már ott.
És te gyakorlatilag csináltál, írtál egy olyan nyitányt, amit minden alkalommal másképp kell játszani. Pontosabban másképp lehet játszani.
Így van.
Akkor hallgassunk meg belőle egy részletet, bár nem fogjuk észrevenni, mert annyi időnk nincs, hogy tűnnek el a hangok belőle, de legalább egy keveset. Maradjunk még Mozartnál, mert hogy az apja, aki szintén muzsikus volt egyszer, azt írta neki, hogy add meg a szakmának, ami a szakmáé, és a közönségnek, ami a közönségé. Most visszatérve erre az álmozart nyitányhoz, aminek egy részletet hallottuk, te is így voltál ezzel, hogy megadod a szakmának, ami a szakmáé, és ők is élvezkedjenek.
Hát én ezt úgy gondolom, hogy ez szükség van, tehát egy bizonyos szempontból ugye a 20. század az ilyen nagyon kísérletezés százada volt, és ilyen szempontból ugye veszett el a hagyomány, bizonyos szempontból akkor nagyon individuális lett a zene, tehát hogy nem egy másik embernek felfoghatlan volt, amit gondolt egy-egy zeneszerző, mert...
Nem volt fontos, hogy felfogja?
Hát szerintem fontos volt, de meg volt győződve a szerző, hogy ezt föl lehet fogni, csak éppen az axiomákat nem tudta hozzá a befogadó, hogy mit lehet se. Hát a 21. század meg a túlélés százada lesz, az biztos.
Milyen?
A túlélés.
A túlélés? Század, zenei szempontból is?
Minden szempontból.
Aha, miért gondolod? Hát zenei szempontból miért gondolod? Tehát, hogy vagy élve maradunk, vagy nem? Vagy hát a kultúra elvész?
Szóval nagyon sok rossz jel van. Mit tudom én, lehet tudni, hogy például 2002-ben ugye akkor dőlt össze igazából a CD piac például. Nyilván a letöltések miatt is, meg sok minden, de akkor is lehetett tudni, hogy a komoly zene aránya előtte azt hiszem 0,4% volt a kiadásnak, és de ebben mindenben az összes négy évszak felvétel, meg az összes ilyen három tenoros lemez, és utána már csak 0,2. A kortárs zene kimutathatatlan. Tehát ez néhány száz vagy néhány ezer példányban kelnek el, és hát ha nincs kortárs zene, csak rock and roll, meg hip-hop, meg nem tudom micsoda, akkor előbb-utóbb ez a hagyomány egyszer eltűnik.
Azt mondod, hogy ez a hagyomány, és hogy a kortárs zeneszerzők úgy írtak zenét, hogy nem voltak meg azok az axiómák, aminek alapján a közönség felfoghatta volna, vagyis nem vették figyelembe a hagyományt, nem? Hiszen annak alapján tudja egy közönség felfogni.
Vagy olyan módon használtak hagyományt, ami már befogadhatatlan? Befogadhatatlan, igen. Vagy egy nagyon-nagyon szűk körnél befogadható.
Erről még beszélünk, de szeretnék most még egy részletet lejátszani egy másik művedből, aminek Cellómánia a címe. Hány cselló játszik benne?
Azt hiszem 13. És ez a cselló együttes, Budapest egy cselló együttes, ami időnként össze, időnként meg szétmegy, de leginkább szétmegy. Ez végig is négy tétel volt, és ezt is leginkább az utolsót szeretem fel koncerten, mert az egy ilyen egy olyan darab, ahol nem lehet tudni, az a finale ultimo, csak befejezések, klasszikus darabok befejezései, és nem lehet tudni, mikor van vége. Ha már vége van, akkor megint valamit lecsapna. Az nagyon tréfás volt a bemutatója az akadémia.
A tréfás, hogy legyen tréfás, ez számodra egy axióma? Hiszen nagyon sok művednél előkerül.
Hát a szellemesség az nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy valaki ne vegye saját magát annyira komolyan, hogy ha már egyszer komoly zeneszerző, hogy ne vegye komolyan magát. Tehát az önirónia és a szarkasztikus humor az mindig érdekelt.
Akkor egy kis részlet következik a hírek előtt a Cellómániából.